fin är nick. Och så som krossvad ju tjock i attik. Ett sitt illusion där var tjock arm mot tjock oss i ett tunket.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus evangelizáló küldetését folytassuk. Ezzel a kéréssel fordult Leó pápa karácsonyi beszédében a római kúria vezetőihez. A Szentatya a bíborosokat és a római kúrián dolgozó vezető munkatársakat fogadta az áldások termében hétfőn, hogy a hagyományoknak megfelelően kifejezzék egymásnak karácsonyi jó kívánságaikat. A Szentatya beszédének középpontjában az egyházi élet két alapvető valósága, a küldetés és a közösség állt. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy az evangelizálás küldetése határozza meg nem csak személyes életüket, hanem a kúria struktúráit, működésmódjait is, és hogy éljék meg a közösséget egymással. Leó pápa kiemelte, az atya szeretete, amelynek Jézus konkrét alakot ad, és amelyet megszabadító tetteiben és örömhír hirdetésében feltár, képessé tesz bennünket arra, hogy a Szentlélekben egy új emberiség jelei lehessünk, amely nem az önzés és az individualizmus logikájára épül, hanem a kölcsönös szeretetre és az egymás iránti szolidaritásra. A jövő évi lehet a várható háború előtti utolsó választás Magyarországon, jelentette ki a miniszterelnök a TV2 műsorában. Orbán Viktor azt mondta, az egyik legélesebb választóvonal ma az európai és a magyar politikában az, hogy vannak háborúpártiak és vannak békepártiak. Hozzátette, Magyarországon a Tisza párt a háborús párt, a Fidesz-KDNP a békepárt, Európában az Európai Néppárt a háborús párt, a Patrióták pedig a békepárt. A kormányfő azt mondta, a többségben lévő Európai háborús párt bejelentette, hogy Európának 2030-ig készen kell állnia arra, hogy megvív egy háborút Oroszországgal. Fuvarozók tüntettek a tervezett útdíjemelés ellen hétfőn Budapesten és környékén. Ez a rendőrség folyamatos tájékoztatása szerint időszakosan több helyen okozott torlódást, lassulást. Az Építési és Közlekedési Minisztériumban sajtóbeszámolók szerint fogadták a 12 pontos követelést megfogalmazó szervezők képviselőit, akik a megbeszélés alapján sikeresnek értékelték a megmozdulást. A rendőrségre azután jelentettek be fuvarozók vonulásos demonstrációt, hogy a minisztérium pénteken azt közölte, megállapodás született a tárca a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között. A célokat közösnek nevezték abban a tekintetben, hogy a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2x2-sávos úthálózaton bonyolódjon le. Ez szerintük növeli a közlekedés biztonságot, és a lakosság számára okozott terhelést is lényegesen mérsékli. Akadálymentes peron épül a budapesti keleti pályaudvaron, közölte Hegyi Zsolt a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a munkálatokkal összefüggésben január 12-től február végéig számos dunántúli vonat végállomása Kelenföldre kerül át. A vezérigazgató azt írta, február végén indul a személyforgalom a Budapest-Belgrád vonalon. A vonatok egy részét a szerb vasút egy kínai cégtől vásárolt Intercity motorvonattal állítja majd ki. A kínai motorvonatnak ehhez hatósági engedélyt kell szereznie Magyarországon, ami jól halad. Ezeken a járműveken azonban nincs a MÁV motorvonatain megszokott, kinyitható kiegészítő lépcső, ezért a forgalom elindulásáig legalább két vágány esetében a peront fel kell emelni a mai szintről mintegy 25 cm-rel, így biztosítható az a magasság, ami a belgrádi vonal többi állomásán a projektben kiépült, tette hozzá Hegyi Zsolt. Az ukrán-magyar határszakaszon 7171-en léptek be Magyarországra, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 40 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult, párás idő valószínű. Legfeljebb kisebb körzetekben lehet szakadozás. Szitálás előfordulhat. Délutántól a Dunántúlon nagyobb területen, míg északkeleten csak néhol és kisebb mennyiségben fordulhat elő eső. A keleti szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. Késő este 0-6 fok valószínű. Híreket hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét jól ismerhetik már rádiónk rendszeres hallgatói. Tudhatjuk róla, hogy a kétéltűek és a hüllők kutatásának szentelte életét. A Mátra Múzeum muzeológusaként a kutató munkától a természetvédelmi programokig bezárólag minden szintjén részt vesz e különleges lények megismertetésében és megszerettetésében. Reméljük, így lesz ez ma is. Most Thaiföld élményeit osztja meg önökkel.
Thaiföldön már korábban jártam, de akkor nem ennyire kerestem azokat a helyeket, ahol hüllőket lehet fogni. Persze jártam kint különféle terepeken akkor is, de most ez alkalommal kifejezetten olyan helyekre mentünk, ahol eredeti esőerdők, vagy hát nem is esőerdők, de igazából trópusi erdőkben járkálhattunk, illetve maga a szállásunk is többször ezeknek teljesen a közelében, vagy ezen belül helyezkedett el. És most az volt a cél, hogy a lehető legtöbb hüllőt és két hogy lássuk, amely ezeken a helyeken előfordul.
Mentél valami kifejezett céllal, hogy ezt mindenképp?
Nagyon-nagyon sok hüllő és kétéltű fordul elő Thaiföldön, ahova mentünk, ott azért volt néhány, amit mindenképpen szerettünk volna látni, de hát tényleg nagyon sok fajt lehet ott megfigyelni, ha az embernek persze szerencséje van, meg tudja, hogy hogyan kell őket megfogni. Nekem például nem volt tapasztalatom azzal, hogy ilyen típusú terepeken megtalálni hüllőket, egészen más, mint amihez én szoktam mondjuk akár a sivatagi vagy a mediterrán területeken, úgyhogy nem is volt könnyű számomra érdekes állatokat megtalálni, találtam meg belőlük, de az volt a szerencse, hogy többen voltunk, több szem többet lát, és volt velünk olyan, aki ezeken az élőhelyeken már rendelkezett tapasztalattal, és megtalálta őket. Például egy nagyon érdekes dolog, hogyha az ember mondjuk mediterrán területen próbál állatokat megtalálni, akkor mindig nappal megy, mert nappal kell őket megtalálni. Nálunk itt a dél-európai, vagy akár a hazaiak is, azok alapvetően nappal aktív állatok. Jó, a békák azért inkább éjszakaiak nálunk is, illetve egy részük éjszakai, de itt Thaiföldön a legtöbb élőlényt tulajdonképpen éjszaka lehetett találni. Persze vannak nappaliak is, de hát az a hatalmas sűrű növényzetben azokat megtalálni, észrevenni nagyon-nagyon jó és tapasztalt szem kell hozzá. Éjszaka valamelyest könnyebb, mert a lámpáknál néha úgy világítanak, vagy kiugranak a növényzetből. Egy picit más a színük, vagy másképp csillognak, könnyebb meglátni őket, de hát ahhoz is kell jó szem.
De hát a békák azok ilyen szempontból könnyű zsákmány, mert hangot ad.
A békák igen, meg amit az ember megtanul ilyenkor például a szemekről, a szivárványhártyáról visszaverődő fény, ugye ez az eye shine, amit keresni kell, és akkor békákat is meg lehet találni ez alapján könnyedén, tehát egész messziről ki lehet őket szúrni a zseblámpák fényében, rovarokat is, de például repülőmakit is sikerült így észrevennem az éjszakai sötétségben. Ez így könnyít valamelyest. A békák még mozognak persze, tehát hogy az ember megy egy ilyen ösvényen, akkor csak fölugrik a béka, és akkor az ember észreveszi. Ha nem mozdul meg, akkor tényleg ez a szemfény, ez ami segít benne.
És mennyire érzékelhető esetleg a pusztulás? Látunk távol-keleti helyeken készült videókat, filmeket, és ott a teknős úgy áll a piacon, mint nálunk a karalábé.
A jele mindenütt ott van annak, hogy pusztul az élővilág. Az egyik példa, hogy ezt nem feltétlenül tekinteném az élővilág nagy mértékű pusztításának, hogy azért piacon például lehetett békákat látni. Vagy nyúzott béka, vagy sült béka. Ugye a béka lehet, hogy a mi szemünkben egy kicsit visszataszító, de egyébként a békáknak egy óriási előnye, hogy szintiszta izom. Tehát ami hús rajta van, az szintiszta izom.
De csak a combja helyettől, nem? Vagy a hasa is?
Hát szerintem ezek teljes egészében ott voltak. Tehát a különböző egyéb izmokat is nyilván megették belőle. Nem volt ebből egyébként olyan sok. Mondják, hogy a tájok sok mindent megesznek. Néhol lehetett ilyesmit találni piacokon, de nem volt nagyon gyakori. Általában azokat a dolgokat eszik, amiket mi is, csak mondjuk másképp fűszerezik. Sertés, marha, csirke, meg hát rengetegféle zöldség, meg gyümölcs. Amit fogyasztanak, ugye nem feltétlenül esznek meg mindent, nem eszik meg az élővilágukat. A másik, ami viszont sokkal feltűnőbb volt, bár miközben különböző helyek között utaztunk, ez nem volt annyira feltűnő, csak a buszból vagy autóból lehetett látni, de azért ott is, ahol voltunk, hogy mindenütt ott vannak az olajpálmák, és van, ahol meg nagyon kiterjedt olajpálma ültetvények, de még a kisebb magánterületeken is nagyon gyakori az olajpálma. Ugye ez az olaj, amit a kozmetikai ipar, vagy az élelmiszeripar a nyugati világban nagy-nagy mennyiségben használ föl, és emiatt sajnos az esőerdőket iszonyatos tömegben írtják le, és váltják föl ezeket a helyeket olajpálma ültetvények. Voltam olyan olajpálma ültetvényben egyébként, amelyik már nagyon régi volt, vagy legalábbis elég réginek tűnt, mert a pálmák óriásiak voltak, és a pálma törzsen egészen komoly ökoszisztémák voltak. Rengeteg növény nőtt föl rá, és valószínűleg, hogy lehettek rajta békák, rovarok, kígyók, mindenféle lehetett ezeken a törzseken. Tehát, hogy van valami fajta biológiai sokféleség ezekben az öreg ültetvényeken belül is, de nyilvánvalóan nem az eredeti, aminek ott lennie kell. Tehát, hogyha ezt nagyon nagy mennyiségben állítják elő ezeket az ültetvényeket, akkor az biztos, hogy az élővilágnak nagyon rosszat tesz. A másik pedig az, hogy sok helyen, amit ültetnek, itt láttam először ilyen tömegben és ilyen mindennapos használatban növényírtószereket, valószínűleg glifozátot vagy glifozát alapú, mint a glialkanálunk használnak nagy tömegben. Tehát, hogyha valahol például egy új, kisebb ültetvényt akarnak használni, akkor egyszerűen lefújják, lepermetezik valamilyen növényírtószerrel.
Igen, fölégették.
Most már nem fölégetik, illetve valószínűleg, hogy sok helyen égetnek, mert például Észak-Tájföldön jellegzetes, főleg a száraz időszakban, hogy tömegesen égetnek bozótot erdőt, hogy például nagyon rossz a levegő ilyenkor, tehát ez is egy módozat, de itt, ahol most voltunk, itt nagyon sok gyomírtót használtak, például a banán között is, tehát hogy a banánt valahogy megkímélték, és akkor közötte lévő növényeket egyszerűen csutkára leírtották. Ezzel az a baj, hogy nagyon sok eső esik ezeken a helyeken, tehát viszi a talajt utána, mert nincs, ami megfogja a talajt. És valószínűleg, hogy nagyon sok talajt vesztenek emiatt. Egyébként az esőerdőknek az egy tulajdonsága volt, hogy nem járkáltunk mély avarban. Rengeteg levél hullott le folyamatosan, tehát láttuk, mint nálunk, amikor az ősz kezdődik, hogy hullik a levél, mert nyilván a növények váltják a leveleiket, hiába örökzöldek, és a lehullott avar pillanat alatt eltűnik. Tehát ilyen hatalmas, vastag törzsű fák közül nem találtunk keményeket. Tehát arra nagyon kellett vigyázni, hogy az ember egy vastag ágra se lépjen rá, mert pillanat alatt eltörik. Valószínűleg, hogy iszonyatos gyorsasággal korhadnak el a nagy melegben, a nagy párában és a folyamatos esőzésekben. Itt nem volt nagyon kellemetlen a hőmérséklet egyébként, ahol voltunk, mert hogy állandóan erdőben voltunk, tehát hogy a nap sosem ért bennünket direkt, le se barnultunk egyébként. Ez alatt az idő alatt. Hőmérséklet olyan 28-30 Celsiusok volt, viszont a páratartalom az majdnem 100%, tehát hogy állandóan elképesztő mértékben izzadtunk, tehát folyamatosan folyt rólunk a víz. Az a fajta melegünk nem volt, ami mondjuk a júliusi budapesti utcán, amikor az ember tényleg megsül az agya. Azt valahogy itt nem éreztük, viszont tényleg a folyamatos izzadás az része volt az egésznek.
Emeljünk ki egy-egy fajta kétéltőek vagy hüllők közül, gyíkok, kígyók, teknősök, stb. Honnan kezdjük?
A kétéltőek közül volt néhány nagyon érdekes. Egyrészt fontos az, hogy itt olyan fajok vannak, amelyek Európában nem ismertek. Bár mondjuk távolabbi rokonaink, a mi ismert békáinknak, voltak például varangyfélék. Ebből az egyik nagyon gyakori az ázsiai varangy, amelyik szinte mindenütt előfordul. Olyasmi, mint a miénk, kicsit hasonlít rá, más a rajzolata, meg egy picit az árnyalatai. Az viszonylag gyakori volt. Érdekes brekegése van egyébként. nem is tudom, talán mi leveli békánkéhoz hasonlít jobban, de attól is egy kicsit eltér, mint egy picit dallamosabb lenne. Aztán volt egy másik varangyféle, az is nagyon nagyra nőtt meg, mint a miénk, tehát körülbelül akkora méretű volt, hasonlóan is nézett ki, a testarányai egy kicsit mások voltak, mindig patak mellett lehet találni. Nálunk például a varangyok nem ragaszkodnak a vízhez, mint az ázsiai varangy sem nagyon ragaszkodik a vízhez, szinte mindenütt előfordul, de ez a patak varangynak is lehet nevezni, ez mindig a patakok mentén volt, a patakokon ült a köveken, stb. Stb. Aztán volt egy leveli béka, ez az ázsiai közönséges leveli béka, ami nem a miénkre hasonlít, mert esetek többségében vagy barna volt, vagy sárgás volt, nagy szemei voltak, neki is megvoltak a nagy tapadókorongos ujjai, szinte mindenütt ott voltak, nagyon sokat lehetett őket látni, olyan jó pofa kinézetű állatok voltak, jó nagy szemeik voltak, karcsúbbak, mint a miénk, tehát olyan vékonyak, hosszabbak a lábaik, de szinte mindenütt lehetett őket látni, és elég fotogének voltak, mert úgy szépen pózoltak az embernek. Amik még ilyen érdekesek voltak, ezeket ilyen patakbékáknak nevezték, volt amelyik a mi kecskebékáinkhoz voltak talán a leginkább hasonlók, vagy a kecskebékáink és az erdélyi békánk közöttiek, mert picit színesek, meg zöldek voltak, ugyanakkor hasonlóan a patak mentén száraz területeken lehetett őket látni, de ők mondjuk belemenekültek a vízbe, hogy ha megjöttek. Zöld volt a hátuk, volt egy nagyon szép, aranyozott, viszonylag széles csík egy-egy oldalon a hátuk szegélyénél, a hasuk meg olyan fehéres volt, szép nagy szemük volt, nagyon szép formájú békák voltak például.
Dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét hallották. A vele készült beszélgetést a jövő héten folytatjuk. Most Fellém Evet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 18. része következik. Felolvassa Tóth Levente színművész.
Mivel nem érte be a saját házi létráinkon folytatott tanulmányokkal, minden létrát kipróbált, ahány csak útjába akadt. Az utcánkban történetesen élt egy Kozinski nevű illető, foglalkozására nézve pékmester, aki éjjeli műszakban dolgozott. Kozinski a nappali órákat többnyire azzal töltötte, hogy kétszintes, favázas házának külső szépségét tökéletesítette. Évenként legalább egyszer átmázolta az egész épületet, minden esztendőben más-más színűre. Hihetőleg legalább annyira élvezte a létramászást, mint Korcsi, mert ha csak egy kicsit is tűrhető volt az idő, Kozinski feltétlenül fent gubbasztott valahol az eresz alatt és serényen forgatta az ecsetet. Egyszer ilyen formán magyarázta meg mázolási szenvedélyét. Miért én mázolom? Te kérdi miért? Miénk utca, szép utca nagyon. Jobb, ha én is lenni szép. Ezért én mázol. És mázolt is. Nem mindig részesültem a szerencsében, hogy szemtanúja lehessek Korcsi bal sikereinek, de ennél az egynél jelen voltam. Nem is feledhetem soha. Egy szombat délután Korcsi meg én a folyóparton csavarogtunk, és dinoszaurusz csontokat keresgéltünk. Hazafelé elmentünk Kozinski háza előtt, ahol jólesően megállapítottam, hogy újfent a színét változtatja, ezúttal zöldről bolha színűre. Tovább mentem, mendegéltem, és észre sem vettem, hogy Korcsi már nincs a nyomomban, annyira elmélyülten fontolgattam a lehetőséget, hogy az anglikán temetőben esetleg találni dinoszaurusz csontokat. Úgy értem, adós nem maradjak a magyarázattal, hogy hát ha a sírások rábukkannak efféle maradványokra munkájuk során. az egyik sírásóval távoli ismerettségben voltam, és éppen elhatároztam, hogy megkísérlem felgerjeszteni érdeklődését, amikor rémületes sikolyt hallottam valahonnan a hátam mögül. Gyorsan visszafordultam, és tessék, micsoda tabló tárult elém fenn a magasban, Kozinski színpompás házának déli falán. Kozinski maga a létra végetáján tartózkodott. Mindkét kezével az Eresz csatornába csimpaszkodott, míg jobb lábfején egy jókora festékes vödör himbálódzott veszedelmesen. Közvetlenül alatta Korcsi csüngött. Mondhatni, különös helyzetben, alig ha nem megpróbált visszafordulni a lépcső legfelső fokain, de csak a fejét meg az előső fertáját sikerült átdugni a lécek között, s most valahol a rekeszizmán egyensúlyozott, mert moccanni sem tudott se előre, se hátra. Kozinski egyre csak ordibált, Korcsi azonban takarékoskodott a levegővel. Persze, segítségükre siettem, utánuk másztam, és odafent sikerült is megfordítanom Korcsit. Kozinski szintén visszahelyezte lábát a létra legfelső fokára, és végül mindhárman leereszkedtünk a földre. Minthogy névlegesen gazdája voltam Korcsinak, lélekben felkészültem, hogy a sárga földig leteremtenek, de Kozinski nagy meglepetést szerzett. Korcsi létramászói tehetsége feltehetőleg olyan mérhetetlen csodálatra késztette, amely többet nyomott alatba, mint az elszenvedett megrázkódtatás, bár az sem lehetett kis miska. Én itt áll és mázol, magyarázta. Nem nézgél sehova, ez meg jön, jön neki a láb. Ez kucsa aztán. Jesszus Mária, ez kucsa. Én mit csinálhat? Csak ugor. Hát tényleg, mit csinálhatott volna? Mindössze azt csodálom, hogy nem ugrott fel egyenesen a háztetőre. Miután mindkettőnk nevében tiszteletteljesen bocsánatot kértem, Korcsi meg én elvonultunk, és az esemény eredményeképpen Kozinski lett a legjobb barátunk az egész környéken. Sosem unta meg újra előadni a históriát ez kucsáról. Egy más alkalommal Korcsi újfent talált egy csábító létrát. Felmászott rá, és mivel nem tudott megfordulni a tetején, egyszerűen beugrott a nyitott ablakon egy emeleti hálószobába, majd addig kaparázta a csukott ajtót, míg a házigazda fel nem ment és ki nem engedte. A ház tulajdonosa szintén elég különleges ember volt. Több mint 30 évig dolgozott a kanadai államvasutaknál, és ebből eredően ő volt a legflegmatikusabb lény, akivel valaha is találkoztam. Egykedvű nyugalmából semmi a világon nem tudta kizökkenteni. Miután kiengedte Korcsit és visszatért a nappaliukba, felesége megkérdezte, hogy mi volt az a zaj az emeleten. Semmi különös, drágám, felelte, csak egy kóbor kutya a hálószobánkban. Onnan tudom, hogy ez szó szerint igaz, mert a feleség mesélte el mamának egy teapartin, nekem pedig mama mesélte el, aki mindjárt tudta, hogy a bűnös csak Korcsi lehetett. A macskák anyjával vívott ütközetre már csupán akkor került sor, amikor Korcsi végre tökéletesen kitanulta az oda-vissza közlekedést a létrán. A macskák anyját soha nem hallottam más néven emlegetni, jól lehet, bizonyára volt neki. A River Roadon mindenki, gyerek és felnőtt, egyaránt csak a macskák anyjának hívta. A mi háztömbünk sarkán egy rozoga favázas házban lakott és macskákat tartott. Alig ha nem számtalan hasonló teremtés él világszerte, főként vén kisasszonyok, akik rombadölt életükért, meghiúsult reményeikért macskákkal próbálják kárpótolni magukat. Az efféle nők néha valósággal félelmetesek tudnak lenni macska bolondériájukban, és ilyen volt nálunk a macskák anyja is. Senkit a világon nem szeretett, csak a macskáit. Semmi a világon nem érdekelte, csak a macskái, és amikor nézeteltérései támadtak miattuk a szomszédokkal, meg az egészségügyi hatóságokkal, eltökélten és véglegesen hátat fordított a külvilágnak. Házába teremtett lélek nem tehette be a lábát, már 10 évvel azelőtt sem, hogy mi a River Roadra költöztünk, még a teljes ember, ez a kegyesen megtűrt kivételes egyén sem léphetett be a kapuján. Mi több, a közművek óráinak leolvasóit sem volt hajlandó beengedni az alaksorba, s így nem tehettek mást, végül kikapcsolták nála a villanyt meg a vizet. Még megközelítőleg sem tudta senki, hogy vajon hány macska tanyázik a házában. Barátaim meg én néha azzal szórakoztunk, hogy megpróbáltuk kikémlelni a lakást, szörnyű óvatosan persze, mert a macskák anyja sátánian tudta forgatni a nyelvét meg a partvist, és igyekeztünk megszámlálni az ablakpárkányon heverésző macskákat. Jó magam egy szombati napon 48-ig jutottam, de az egyik haverom megesküdött, hogy egyszer 65-öt számlált. A kutyák meg a szomszédok miatt a macskák nem mehettek ki az udvarra, a földszinti ablakokat pedig a macskák anyja télen-nyáron zárva tartotta. A ház légköre belül feltehetőleg egy másodrangú állatkert oroszlán ketrecére emlékeztethetett, mert kedvező széljárásnál, és ha a macskák anyja kinyitotta az emeleti ablakokat, világosan éreztem, hogy még a mi egy sarokkal odébb eső házunkat is körülnyaldosta a félreismerhetetlen macskabűz. Hogy az állatoknak mégis legyen némi mozgási lehetőségük, a macskák anyja kihasználta háza alaprajzának furcsaságát. Az épület ugyanis T alakú volt olyas formán, hogy a felső vízszintes szárat a River Roadra nyíló hétköznapi nyeregtetős ház jelentette, a függőleges szárat pedig egy, csak nem teljesen lapos tetejű kétszintes építmény, amely enyhén lejtett a hátsó udvar felé, és a végén körülbelül csak 5 méter magas volt. A ház traktusáról 2 manzárd nézett a lapos tetejű szárnyra, ezek jó időben nyitva álltak, és a macskák fel alá sétálhattak a tetőn, élvezhették a friss levegőt meg a holdfényt. A napsütést nem, mert világosban a macskák anyja még ezt az elemi szabadságjogot is megvonta tőlük, meg lehet féltében, hogy a szomszédok esetleg pontosabb leltárt készíthetnek, és ennek alapján intézkedésre kényszerítik az egészségügyi hatóságokat. Fogalmam sincs, hogy melyik pajtásom állt elő az alapötlettel, de szavamra mondom, én kezdetben elleneztem. Igazán csak a rengeteg cikizés meg a tömérdek gúnyos, részben az én bátorságomat, részben Korcsi képességeit kétségbe vonó megjegyzés hatására egyeztem bele. Végül 5 szövetkeztünk az akció végrehajtására, amelyhez egy megfelelő sötét éjszakát választottunk a nyári vakáció vége felé. A létrát minden bonyodalom nélkül sikerült a hátsó sikátorban elszállítani a macskák anyjának házáig, ahol átmásztunk vele lerobbant kerítésén, és neki támasztottuk a falnak. Korcsival sem volt semmi nehézségünk. A mindent betöltő macskaszag kellemetesen csiklandozta az orrát, és mint a környékbeli kutyák többsége, nyilván ő is sok-sok elmélyült órát fordított a töprengésre, hogy milyen úton, módon lehetne hozzáférkőzni a macska gyülekezethez. A létrát oly nesztelenül és fürgén hágta meg akár egy mókus, de fönn a bádog lemezekkel borított tetőn már elég hangos zajt csaptak a karmai. Mi 5 tapintatosan visszahúzódtunk a sötét sikátorba, és vártuk, hogy mi lesz. Korcsi szinte rögvest rátalált az első macskára. A tetőn hirtelen valami ramazuri tört ki, kétségbeesett sivítás hallatszott, majd egy tompa puffanás, mintha valami leesett volna az udvarra. Az éj egy csapásra megtelt iszonyattal. A tetőn alig, hanem csapatos túl ődöngtek a macskák, mert akkor a sötétség leple alatt rémületes haddelhat kezdődött. A macskák anyja mindig is halálosan rettegett a betörőktől, vagy legalábbis a hímnemű betolakodóktól, és gondolom tüstént a legrosszabbakat feltételezte. Olyan erővel sivalkodott, hogy az összes szabin nő együttvéve sem nagyon produkált volna különbet. Őszintén szóval nem számítottunk ilyen égtelenül hangos eredményre, és úgy megijedtünk, hogy sürgősen eliszkoltunk, ki a maga otthonának menedékébe, sorsára bízva a létrát, valamint Korcsit. Bennem azonban úgy félúton feltámadt a lelkiismeret. Megálltam és megpróbáltam lelkierőt gyűjteni, hogy visszatérjek a tett helyre, de szerencsére ekkor mellettem termett Korcsi. Egy csöppet sem festett úgy, mint akinek valami baja esett vagy rossz a kedve, sőt, inkább holmi magabiztos önelégültséget árasztott minden porcikája, kivéve gumós orrát, amelyet teljes hosszában egy négyágú karmolás ékesített. Az ő szempontjából jelentékeny mértékben sikeres volt az este. Igazság szerint mindnyájunk szempontjából sikeres volt, eltekintve persze a macskák szerencsétlen anyjától, no meg talán a két rendőrtől, akik kisvártatva megjelentek a helyszínen. Az egyik közeg a kapun kezdett dörömbölni, amíg a másik hátulról közelítette meg a házat futó lépésben és abban a reményben, hogy elcsípheti még a menekülő betörőt. Ott nyomban rábukkant a létrára, de azon csak a legnagyobb veszőtséggel sikerült felvergődnie a valóságos lavinaként alázúduló macskák ellenében, akik pánikszerűen hagyták cserben a hajót. A másnapi újság röviden be is számolt az eseményről, sajnos Korcsi szerepét egy árva szóval sem méltatták, nem kapott érte semmilyen elismerést, bárha értesül is a mellőzésről, őt ugyan nem izgatta volna, legalább egy hétig neki is, sőt a környék kutyáinak is gyöngy élete volt, hiszen megállás nélkül hajkurázhatták a tetőről lemenekült macskákat, meg azokat, amelyek akkor szöktek meg, amikor a rendőrség végül betörte a macskák anyjának kapuját. Hál' Istennek ránk, felbújtókra sem sújtott le a törvény, akik az egész kalamajkát okoztuk. A rendőrség arra következtetésre jutott, hogy ismeretlen személy vagy személyek kíséreltek meg betörést, és csak gyors rendőri beavatkozás gátolta meg a tervek végrehajtását. A nyomozást rövidesen meg is szüntették, mint hogy egyetlen segítőkész tanút sem találtak. A macskák anyjának szomszédai egytől egyig megesküdtek, hogy semmit sem láttak vagy tapasztaltak, ami előmozdítaná a rendőrség munkáját. A magam részéről olykor csodálkoztam is ezen, ráadásul alig egy héttel az esemény után egy vadonatúj, fényűzően drága 22 kaliberes puskát kaptam ajándékba a macskák anyjának közvetlen szomszédjától, akivel addig még csak egy szót sem váltottam soha.
Ferli Mavett Ilyen kutya nincs is című könyvének 18. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül még búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tigovics Ernőt hallották.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Dontoninho Bello Korunk asszonya Mária című írásának részletét Baranyi Péter olvassa fel.
Dontoninho Bello Korunk asszonya Mária. Mária az oltalom asszonya. Idegen volt tőle a semlegesség. A Magnifikátot olvasva a szembetűnő Mária határozott állásfoglalása az egymást követő korok szegényei, megalázottjai, sérelmektől szenvedői védelmében. Kiállt az emberi gonoszság által kirekesztettek, a sorsuk csapásait viselők mellett, tehát mindazok mellett, akiket az emberi történelem krónikásai szóra sem méltatnak. Alig ha érthetünk azonban egyet a Magnifikát tisztán politikai olvasatával, mintha egy történelem előtti Marseillest látnánk benne. Elnyomók és elnyomottak folytonos harcát a keresztény szabadságharc barikádjain. Mária érzéseinek széles horizontját szűkítenénk le ezzel. Mélyebb, időtlen szabadulásról énekeltő, másról, mint amit holmi közönséges társadalmi megmozdulás kikényszeríthet. Prófétai szózat ez, amely túlmegy minden földi igazság követelésén, még fájóbb méltánytalanságok ellen emelve szót. Elmondhatjuk, hogy Mária gonddal választotta meg életútjának irányát, a győzteseket elhagyva a vesztesek csapatában követelt helyet magának. A basáskodók pazar zászlói helyett a szegények rongyait lengette győzelmi lobogóként, a nincstelenek seregébe vonulva be önként, anélkül, hogy a gazdagok ellen fordított volna bármiféle fegyvert. Igaz, átállásra olykor felszólította őket. Serege tábor helyén, amikor dalba fogott Mária, gondja volt rá, hogy amazok odaátról hallhassák új életre sóvárgó dalát. Isten irgalmát magasztalta. Megértette velünk, hogy Isten is a szegények, az alázatosak pártján áll, a szívükben, lelkükben, gőgösökkel szemben. Karját kitárta a gyengék felé, az erőszakosokat pedig megtörte, és letaszította képzelt magasukból. Az éhezőket ellátta minden jóval, míg a harácsolók egyszerre hoppon maradtak. Némelyek talán kirekesztőnek tartják mindezt, és bizonyára fölteszik a kérdést, hogy a szegények kiemelt védelme hogyan fér össze általános, mindenkire kiterjedő szeretetével, és azzal a megejtő gyöngétséggel, amelyel a bűnösöket körülvette, s akik közül talán éppen a gőgösek és szívtelen hatalmaskodók szorulnának rá leginkább irgalmára. A válasz bizony nem könnyű, de talán világosabbá válik, ha tudatosítjuk, hogy Mária nem hordozta azoknak az anyáknak a jellemző tulajdonságát, akik a béke oltárán föláldozzák az igazságot, és a kellemetlenségeket elkerülendő igazat adnak bárkinek, olykor legvásottabb gyermekeik túlkapásai fölötti szemet hunyva. Ő nem ilyen volt. Igenis állást foglal minden ellentmondás, minden megalkuvás nélkül. Ami mellett hitet tesz, a sosem osztályok elvárásainak erődítménye, sosem egyes csoportok érdekeinek sáncát erősíti, hanem kizárólag azt a terepet, amelyen reményei szerint egy napon majd elsimulnak az ellentétek. Akkor majd minden gyermeke, egykori elnyomott az elnyomójával, újra testvérként élve megtalálhatja végre saját szabadulását. Szűz Mária, oltalomasszonya, gondolataink mély távol vannak a tieidtől. Te, aki hittél, bíztál az Úrban, hozzá hasonlóan mindent a nincstelenekre tettél fel, melléjük állva a szegénységet az Istenre hagyatkozó önátadás fokmérőjévé emelted. Így azt, ami a világ szerint oktalan, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és ami a világ szerint gyönge, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Ami a világ szerint alacsony rendű és megvetett, azt választotta ki Isten, azt, ami semmi, hogy azt, ami valami, megsemmisítse. Mi viszont a beláthatatlant egyszer s mint kockázatosnak tartva minduntalan biztosra akarunk menni. Lehet bár igaz Isten titokzatos útja, mi mégis hajlamosak vagyunk terveink megvalósítása érdekében földhöz ragadt, gyakorlatias megoldást választani. Már-már ellentmondássá torzulnak ajkunkon Isten igéi, hiszen hangoztatásuk közben nem szűnünk meg hatalomra, elismerésre, vagyonra és sikerre vágyakozni. Mikor születik meg bennünk az elhatározás, hogy példádat követve az elesettek mellett tegyünk hitet, meggyőződve arról, hogy üdvözítő és üdvözülni vágyó küldetésünk csak tőled kiindulva lehet győzedelmes? Szűz Mária, oltalomasszonya, tarts távol tőlünk a kísértést, ne akarjunk két urat szolgálni. Követelj tőlünk mind nagyobb nyíltságot, ne hagyd, hogy tudatlanságunkban megpróbáljuk összeegyeztetni azokat, amiket nem lehet. Óvj minket a gyalázattól, hogy valamiféle helytelenül értelmezett keresztény egyetemesség nevében elfogadjuk az erőszakot, amely oly sokakat sújt, úgy szólván megszokva mások szenvedését. Add, hogy a szégyenérzet kerítse minket hatalmába, valahányszor a hatalmasok kényekedve szerint az igazság számlájára teszünk engedményeket félelmünkben, hogy nehogy kiváltságainkat elveszítsük. Az igazságtalanságokkal és elkövetőikkel szembenézve szabadíts meg minket a közömbösség átkától. Add meg, kérünk, hogy egyszer s mind megértők tudjunk lenni. A tolerancia olyan erény, amelynek csak akkor és csak ott van létjogosultsága, ahol a te állásfoglalásodat támogatja. Végtére mi is oltalmat kell, hogy nyújtsunk. Ám ha körültekintünk, azt kell látnunk, hogy védőgyűrünk időnként átenged kiközösítetteket, szemet huny a szektársadás fölött, képtelen a várakozásra, és korántsem hagyja át a küszöbön álló szabadulás levegője. Mária, oltalomasszonya, Istenünk egyházáért könyörgünk hozzád, amelynek veled ellentétben a mai napig oly nehezére esik, hogy bátran kiálljon a szegények mellett. Elméletben előnyben részesíti érdekeik szolgálatát, de mindez mit ér, ha a gyakorlatban tétlenül szemléli a tehetősek harácsolását. Az utolsók tisztelete formálisan alaptétel, amelyet a felszínen, irányelvei címlapján gondosan föl is tüntet, ugyanakkor kart karba öltve az elsőkkel halad előre. Segíts meg hát, hogy ki tudjunk lépni a gyáva semlegességből. Plántáld belénk erődet, hogy újra megtalálhassuk az elmarasztalás hangját, a védteleneket sanyargató, a föld kétharmadát embertelen nyomorba taszító bűnök ellenében. Add ajkunkra a hűség hangját, a magnifikát sorait, amelynek olykor, mintha elfelejtettük volna a dallamát. Így és csak így tehet az egyház élő tanúságot igazságról, szabadságról, igazságosságról, békéről. És akkor megnyílnának az emberek, bizton megnyílnának egy új világ reményei előtt, ahogy megtörtént azon a napon, 2000 esztendővel ezelőtt, a júdeai hegyek ölelésében. Mária az első szempillantás asszonya. Igen, ő volt az első, aki tekintetét az emberré lett Isten mezítelen testére vetette. Mielőtt poljába fektette volna, oltalmazó tekintetével már körülölelte. Lehetséges, hogy a számtalan gyolcs, posztó és fátyol arra szolgált, hogy megóvja a szemeket a csöpnyi testből kiáradó fénytől. Íme ott fekszik hát az emberi nem reménysége. S miként újszülött báránykáját nyaldossa az anyajuh, szeme pillantásával úgy cirógatja őt Mária. Régmúlt korok bölcsei századok óta jósolták érkezését, de nem adatott meg nekik a boldogság, hogy felvont, őszbe vegyülő szemöldökük alól reá pillanthassanak. Jövendőmondó próféták titokzatos látomásokban alkották meg arcának vonásait, de anélkül szenderedtek örök álomra, hogy közelről valaha is megláthatták volna. Nincs telenek újjongtak fel, valahányszor hírek szállongtak felőle, mégis minduntalan be kellett látniuk, hogy álomképet kergettek csupán. Pásztorok téli éjszakákon, kaibáik minden neszt felfogó oltalmában ábrándoztak az eljövendőről, miközben a vesszőkből rakott tüzet vigyázó szemük lázasan csillogott a beszélgetés izgalmától. Sejtelmes tavaszi estéken apák mutattak a mennybolt ezernyi csillagára, gyermekeiket az alászálló eljövendőről szóló altadódalokkal ringatva álomba, míg végül szemhéjük a fáradtságnak hódolván lassacskán elnehezült. Cserfes, virágillattól és vágyakozástól bódult leányok osztották meg egymással ártatlan sejtelmeiket az anyaságról, de szemük élénk csillogásába csak hamar leheletnyi bánat villáma cikázott, a meg nem hallgatottság melankóliája. Szemek és szemek. Aggastyáné és kisgyermeké, számkivetett, elnyomott, szenvedő és álmodozó tekintetek meg annyi segélykérő pillantás. A megváltás késedelmének csalódott szempárjai, hosszú virrasztások megfáradt tekintetei, hirtelen reménnyel eltelt, lángoló, vagy az ostende faciem tuam, mutasd meg arcodat, uram, utolsó könyörgés szavai után rögöktől elnehezült, örök álomba merülő tekintetek mind-mind az úr arcát óhajtották, sóvárogva. És íme Emmanuel végre megérkezett. Mária könnyeivel akár csak gyémánttal öntözi. Szeretettől reszkető pillantása megnyugszik Jézus testén. Tekintete mélységében a múlt beteljesületlen kérései, évszázados aggódó várakozás. S szemének finom hártyáján most mintha fellobbanna a tűz, amit eddig az idő hamva rejtegetett. Így lett Mária az első szempillantás asszonya. A teremtmények közül egyedül ő találtatott méltónak arra, hogy szemének szentült tiszta sugarával babusgatva méltó módon köszönthesse a világba lépő Isten fiát. S bár ő volt az első, azután megadatott ez másoknak is, hiszen sokan meglátták a fiút, Józseftől a pásztorokon át Simeonig, akiről tudjuk, hogy békességben távozott a világból, miután annak üdvösségére emelhette tekintetét. De Mária volt az, aki szeme pillantásának meleg takarójával elsőként bepójálta. Így óvta meg a szúrós szénától és csípős hidegtől azon az istálló szagú éjszakán. Szűz Máriát, az első szempillantás asszonyát az Úr választotta ki a hosszú várakozás évszázados forgatagából, és a túláradó kegyelem tiszta medrévé tette. Szűz Mária az első szempillantás asszonya. Add meg nekünk a rácsodálkozás örömét, hiszen a képességet mindinkább kilopja belőlünk a világ, eltüntetve szemeinkből az elragadtatást. Belefáradtunk már az éberségbe, hiszen nincsen már senki, akire várakozzunk. Lelkünk oly sivár, akár egy elapadt folyó homokvájata. Az unalom prédáiként tengetjük életünket, amelyből az elragadtatás, rácsodálkozás mostanra már egészen kiszáradt. Szemünk előtt korábbról ismerős jelenetek képei sorjáznak, akár csak egy film kockáit vetítenék újra meg újra. Elfelejtjük azonban azt a pillanatot, amikor a tőkén, a levelek rejtekén a legelső szőlőszem beérett. Úgy élünk évszakról évszakra, hogy a szüret korai zsengéről tudomást sem veszünk, érdeklődésünk elapad, hiszen az ízeket korábban ismerjük megjelenésüknél. Te, akinek része volt a hatalmas váratlanban, add kérünk az üdvözítő reményt, és ne mondd meg tőlünk a meghatározó első találkozások örömét. Szűz Mária, az első szempillantás asszonya, ajándékozz meg minket a gyöngétség kegyelmével. Szemed azon az éjjelen angyalszárny rebbenésével simította végig a lábaidnál fekvő isteni bárányt, a mi tekintetünk viszont folyvást a szikla keménységébe próbál kapaszkodni. A daróc durvaságát keresi, amely akár a borotva penge, minduntalan felsérti arcunk bőrét. Tekinteted irgalomba öltözteti az Isten fiát, míg az ember gyarló tekintete sóvárogva vetkőzteti le. Elmúlt korok reményvesztett tekinteteit ragyogtattad föl, amidőn először találkozott szemek pillantása az övével. Félő azonban, hogy mi felnyíló szemünk pillantásával a legszentebb dolgokat szennyezzük be, kioltva az eljövendő nemzedékek pillantásainak meg annyi fényét. Te, aki a romolhatatlan tisztaságú isteni vízfényt mindig tekintetedben hordoztad, segíts, hogy Jézus szavainak teljes igazsága tárulhasson föl előttünk. A test világossága a szem. Ha szemed ép, egész tested világos lesz. Szűz Mária, az első szempillantás asszonya, köszönettel tartozunk, hiszen te fiat fölé hajolva mindnyájunkat képviselsz színe előtt. Első vagy a teremtmények között, akinek megadatott az emberélet Isten szemlélni, mi pedig tekinteted ablakán vágyunk kinézni, hogy veled mi is részesülhessünk az elsőség örömében. Első vagy Mária az elsők között, és a tétel megfordítva is igaz, mert előtted sem létezett senki, akire így húsvér valóságában rátekintett volna az Isten. Ezért is kívánunk ruhádba kapaszkodni, hogy ezt az első jogot mi is megoszthassuk veled. Köszönjük neked, aki születésünkben senkivel sem hasonlítható társ vagy, és reménységünk egyedül létünkben. Pásztorokat és angyalkórust nélkülöző rideg jászolunknál te vagy minden, mi otthonos és gyöngéd. Bocsásd meg, ha a tekintetünk másfelé fordul, ha más ábrázatokat követ, ha más vonásokon időzik, hiszen tudod, hogy lelkünk mélyén mégis a bizonyos arc, sőt, arcok után tekinteted, és az ő tekintete után áhítozunk. Irgalmas szűzanyánk, kérünk, tekints le reánk is, így talán megértjük, hogy csak te vagy képes ennyire szeretni bennünket.
Don Toninho Bello Korunkasszonya Mária című írásának részletét Baranyi Péter előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Kenti Szent János áldozópap. Maragben született 1390-ben, meghalt Krakkóban 1473. december 24-én, 83 évet élt. A hírhet Auschwitztól 18 kilométerre délre fekszik a kis kenti városka. Ennek közelében van Malek falucska. Itt látta meg a napvilágot 1390-ben. János nem sokkal később szüleivel együtt beköltöztek Kentbe, ahol édesapja polgármester lett. 1413-ban Jánost már a krakkói egyetemen találjuk. Tanulmányai végeztével Mieków városban 8 éven keresztül a Szent Sír kanonokrend egyik iskolájának az igazgatója volt. 1429-ben a krakkói egyetem filozófia fakultásán lett előadó tanár, majd dékán és igazgató. Nem tudni, hol és mikor szentelték pappá. Valószínű, hogy 1421 előtt. 1443-ban kanonoki címe mellé préposti címet is kapott és doktorált. Továbbra is tanított a krakkói akadémián. Később plébános lett. Tanítását élete példájával tette gyümölcsözővé. Szeretetét különösen a szegények és a diákok tapasztalhatták meg. Keresetét jótékony célra fordította. Azt tartja a hagyomány róla, hogy soha senki sem ment el tőle segítség nélkül. Öltöztette a ruhátlanokat. Egyszer a cipőjét is odaadta az egyik koldúsnak, ő pedig mezítláb ment haza. Amikor zarándok útján a rablók megtámadták, a legutolsó tallérjait is odaadta nekik. Több kézirata maradt fenn. Csodálatos volt jelszava is. Conturbare cave, viaplacare grave. Magyarul ennyit jelent, ne támasz zavart, mert nehéz rendet teremteni. 1473 karácsony éjjelén halt meg Krakkóban. 1767-ben avatták szenté. Mostani jelmondatunkhoz egészen biztos, hogy példáján kívül, amit hallottunk, sok szóval is tudna minket buzdítani arra, hogy jót tenni jó. Ahogyan ő tudott életében sok jót tenni, tegyünk mi is minél több jót embertársainkkal. Ezen a napon emlékezünk meg Szent Szervulusz hitvallóról. Minden kornak megvan a maga koldús szentje, az ókori Szent Szervulusz. Életét Nagy Szent Gergely pápa írta le. Egy alkalommal így prédikált Szervuluszról. A Szent Kelemen bazilikába vezető csarnokban látni lehetett egy Szervulusz nevű embert. Sokan közületek ugyanúgy ismerték őt, mint jó magam. Javakban szegény volt, érdemekben azonban annál gazdagabb. A hosszú betegség valósággal megemésztette testét, hiszen zsenge gyermekkorától kezdve élete végéig teljes bénaságban kellett feküdnie az ágyban. És sokat mondta meg azzal, hogy nem bírt fölállni. Egyáltalán nem. Soha, még csak felülni sem tudott fekvőhelyén, soha nem volt képes szájához emelni kezét, soha nem bírt egyik oldalról a másikra fordulni. Édesanyja és testvére gondozták. Amit kolduláskor, ahová vitték, alamizsnaképpen kapott másoktól, az hozzátartozói útján a szegények között osztotta el. Olvasni soha sem tanult meg. A Szentírás könyveit azonban mégis megvette magának, és azokból jámbor emberekkel és a nála megszállt jövevényekkel állandóan olvastatott fel magának. Így történhetett, hogy az egész Szentírásban igen járatos volt, noha, mint említettem, a betűket egyáltalán nem ismerte. Majd így folytatta Nagy Szent Gergely prédikációját, szenvedései közepette is mindig hálás szívvel gondolt az Úrra, s himnuszokkal és dicsérő énekekkel szentelte meg éjjeleit és nappalait. Végre is külső tagjairól belső részeire terjedt át a betegség, s megérkezett annak az ideje, hogy türelme elnyerje örök jutalmát. Amikor már egész közel érezte magát a halálhoz, kérte az zarándokokat és a lakásán megszállt embereket, hogy álljanak föl, s vele együtt zsoltárzengés között várják kimúlását. A haldokló velük énekelte a zsoltárokat. Egyszer csak félbeszakította őket az énekben, s erős hangon kiáltotta. Maradjatok csendben, nem halljátok, milyen dicső énekek hangzanak az égből. S miközben lelki füleivel figyelte a szíve mélyen hallott énekeket, jámbor lelke elvált testétől. A lélek távozása után olyan illatok áradtak szerte, hogy az összes jelenlévők kimondhatatlan édességgel teltek el, s erősen meg voltak győződve, hogy elköltözött lelke a halott ének szárnyán az égbe szállt. Fejezte be szentbeszédét Nagy Szent Gergely pápa. Sokan viselik a Viktória nevet, ezért nagyon röviden még Szent Viktória szőz- és vértanúról is megemlékezünk. Előkelő keresztény szülők gyermeke volt, a Róma mellett elterülő Tivoliban élt. Bár szüzességi fogadalmat tett, szülei rábeszélték, hogy egy Jenő nevű előkelő, de pogány fiúval házasságot kössön. Azt remélte, hogy ezt a pogány fiút Jézushoz vezetheti. Keresztény barátnője azonban annyira föllelkesítette a szűzi élet iránt, hogy visszavonta előbbi házassági ígéretét. Vőlegénye így bosszúból megölette keresztény hite miatt 249-ben. Szent Szervulusz, aki olyan sokat szenvedtél életedben, és mégis hűséges maradtál Jézushoz, segíts minket is szenvedéseidben. Szent Viktória, add, hogy a tisztaságot nagyon nagyra becsüljük, és életünk Istennek tetsző, tiszta élet legyen. Szent Szervulusz, Szent Viktória, könyörögjetek érettünk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes